kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Óriási sikerrel zajlik Csíkszeredában a Filmszereda Székelyföldi Mozgókép Fesztivál. Ennek részleteiről majd a mai műsor második felében hallhatnak. Az első részben a várossal kapcsolatos gondokról, aktuális kérdésekről, a városvezetést foglalkoztató témákról beszélgetünk, és nem kerüljük meg a vitás kérdéseket sem. Mivel hogy a Filmszereda javában zajlik, mai beszélgetőtársamnak ezen a rendezvénysorozaton van nagyon fontos szerepe. Ezért a következő interjút a kora délutáni órában rögzítettük, de merem remélni, hogy hallgatóink figyelmébe rengeteg aktuális kérdés fog majd terítékre kerülni. Mindaz, ami Csíkszereda városvezetését foglalkoztatja ebben a pillanatban. Tisztelettel köszöntöm tehát a mai napra kész műsorban Rádui Róbert Kálmánt, Csíkszereda polgármesterét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok a szerkesztő úrnak és a Vásárhely Rádió minden hallgatójának.
Csíkszeredában mondhatni minden nap történik valami. Nem létezik olyan, hogy egy hétvége unalmas legyen, az elmúlt hétvégén is több rendezvény zajlott, most pedig javában nagyon nagy érdeklődés mellett zajlik a Filmszereda Székelyföldi Mozgókép Fesztivál. Ennek a részleteiről, ha megengedi, egy picit később ejtsünk szót. Most inkább elsőként a várost érintő kérdésekre reflektáljunk. Ugye már Csíkszeredában a héten már 0 fok alatti hőmérsékletet mértek, közeledik a tél, a fűtési időszak. Hogyan van felkészülve a város erre az időszakra? Egyáltalán a távfűtési rendszeren még hányan vannak, és mit kell tudni a tegnaptól igényelhető fűtéspótléknak a benyújtásáról?
A tél nem csak a trónok harcába jön, hanem Csíkországba mindig, és évről évre jön itt a tél. Erre a csíki ember fel van készülve, soha nem szokott bennünket meglepetésszerűen érni. Román testvéreink ezzel nem pont így vannak, ugye egy ember volt, aki észrevette annak ide, hogy járnunk a bárás, azt azonnal államellőnek épp választottak, ráadásul 10 évig ott is tartották. Még nekünk, mondjuk Marosvásárhelytől eltérően, ahol ez a kérdés ez megoldódott olyan szempontból, hogy már nincs, nekünk még van távhőrendszerünk, hogyha nem is olyan izmus, amilyen kellene legyen és amilyennek szeretnénk, de hát látni kell, hogy Románia ebben az energetikai kérdésben vesztésre áll, gyakorlatilag a magán egyéni hőközpontok tömbházakban való beszerelésével annak még a lehetősége is megszűnt, hogy a széndioxid kibocsátás kérdésében, annak csökkentésének kérdésében alternatív megoldásokat tudjunk foganatosítani. Nálunk is már olyan 2500 körüli háztartás van a csatlakoztatva a távhőrendszerre. Ez azért bizonytalan, mert ma büntetlenül meg lehet azt tenni, hogy az emberek úgymond leválnak, tehát veszik a úgymond bátorságot, a vasvágót, és egyszerűen leválnak a rendszerről, annélkül, hogy nem is szólnak senkinek, és ez aztán hogy később derül ki, amikor esetleg számlát kapnak, és kezdenek zakatolni, hogy ők leváltak volna. Tehát ma még Románia egy ilyen ország, ahol izmoznak az előjárókkal, lettének azok romai katolikus iskola igazgatói, főtanfelügyelők vagy mások, de ott azokkal az emberekkel, az egyszerű ember, akivel be kéne tartatni a közlekedési, a parkolási, a távhőrendszeri és egyéb szabályokat, ez senkinek sem fáj, és senkit nem érdekel. A távhőtámogatásról valójában úgynevezett melegvíz támogatásként volt kitalálva ez, amire ön rákérdezett, és amit egyedüliként Csíkszereda vezetett be és működtet azóta is. Ha jól emlékszem, olyan 7 éve lehetett, amikor ez elindult, 7-8 éve. Ennek az volt, az a felismerés adta az okát, hogy rájöttünk arra, hogy a szétkorúak, akiknek ugye a nyugdíjuk az nem minden esetben elég arra, amit ők szeretnének, sőt, nagyjából rendkívül szűkös. A meleg víz használattal sporolnak, és szeretik volna őket arra serkenteni, hogy ez a fogyasztás ez növekedje, így aztán van egy támogatás bizonyos koron túllévő nyugdíjasok számára, és erről szól ez a fejezet. Ezen kívül nyilván van egy másik típusú fűtéstámogatás is, amely rászorulási, vagy rászorultsági alapon működik, amit a központi kormányzat egy teljes átfogó országos törvényes keret alapján működtet, és itt nem csak a távhőre csatlakozott polgártársaink, hanem a tömbházba vagy családi házba lakók is részesülnek a támogatásból, és nem csak a gázzal, hanem egyéb tüzelőanyaggal fűtők is beleesnek ebben a körben, bizonyos feltételek mellett.
Ezek a feltételek idén szigorodnak a tavalyi évhez képest, vagy ugyanazok?
Hát ezek a feltételek sose voltak rendkívül megengedőek, hogy így mondjam. Nyilván, hogy a mi melegvíz támogatásunknál nem szigorodtak és nem lazultak, maradtak régiben. Ezek a feltételek soha nem voltak nagyon egyszerűek, mert például, hogyha bizonyos vagyontárgyad volt, akkor egyből kiestél, hogy a rászorultsági alapon támogatásba részesülj, vagy hogyha adott összegnél, hogyha örülmékszem 3000 lejnél nagyobb értékű, látra szóló, vagy lekötött bankbetét formájában létező vagyonod volt, akkor megint csak kiestél erről. Nyilván, hogy ez is egy érdekes helyzet, mert a jogszabályok ezeket előírják, ezeket a korlátokat, de a mai Romániában 27-es év után, és ugye egy olyan világban, ahol az informatizálás az rendkívül hangsúlyos, legalábbis máshol, ma sem létezik egy olyan elérhető világhálón keresztül biztonságosan, akár szekuritizálva, tehát ilyen titokkódokkal elérhető rendszerről meg lehet nézni, hogy Rádő Robert Kálmánnak 3000 lejjen nagyobb vagy kisebb, vagy jobban a betéte. Aztán nem egyszer jártunk úgy ezzel kapcsolatban, hogy a kollégák ugye önbevallás alapján működik ez a rendszer, ahol alá is írja a kérdező, hogy a büntető törvényben rögzített felelőssége mellett azt nyilatkozza, hogy neki nincs ez, és nincs ez, és nincs amaz, és beírja azt, hogy nincs 3000 lejjen felüli bankbetéte, aztán kiderül, hogy mégis van. És akkor mi történik? Vissza kéne követelni az illető szemétől, és az vagy visszafizeti, vagy nem, és ha nem fizette vissza, akkor a kollégáinkat regzálja a számlevőszék, hogy nyúljanak be a zsebükbe, és adják oda a úgynevezett jogtalanul, ki nem fizet, ki kifizetett fűtéstámogatást. Tehát ez egy olyan ország valóban, hogy az ember csak kapkodja a fejét, és csodálkozik, hogy még működik egyáltalán.
Ha már rászorulókról ejtett szót, akkor van itt megint egy másik kényes kérdés, mégpedig az Európai Uniós segélycsomagoknak a kérdése, amely hát a komplikált közbeszerzési eljárás miatt idén talán még nem is körvonalazódik. Valami biztatót ezzel kapcsolatosan tud mondani a tisztelt hallgatóknak?
Hát ez nem egy helyi közbeszerzési kérdés, hanem ez egy annál átfogóbb. Ránk mindig az a feladat hárul, hogy megfelelő raktárhelyiséget biztosítsunk a készleteknek az elhelyezésére, és a kollégáink részt vegyenek a tételes átadás átvételi folyamatában. Tehát mi, mármint önkormányzat, kizárólag ezt a fázisát, ezt a részét a történetnek kaptuk kezelésbe, és azt mondhatom, hogy az elmúlt években is sikerült ezeknek becsülettel megfelelni. Mi az idén is megfelelünk becsülettel, hogyha lesz a minek. Ez az Európai Uniós világ is egy rendkívül érdekes világ, és ugye ma már úgy vagyunk, hogy azt búsuljuk, hogy az ingyen nem érkezik. Tehát nem azt búsuljuk, hogy pénzért mit akarunk megvenni, és hogy oldunk meg kérdéseket, hanem az ingyen nem érkezéséért esik mindenki kétségben, és követeli azt, hogy akkor mikor jön az ingyen. Nem biztos, hogy ez lenne a legtermészetesebb út, de ma ez van, tudomásul kell venni, és mi is próbálunk a mi kis szeretünkön belül a lehető legjobb tudásunkkal hozzájárulni a segélycsomagok kézbesítéséhez, akkor, amikor ezek kézbesíthetőek lesznek.
Érdekes kifejezést használt néhány perccel ezelőtt, hogy vannak, akik izmoznak bizonyos kérdések elbírálásakor. Tudomásom szerint az út felújítások kapcsán is voltak ilyen esetek, túl nagy zaj, por, stb. Annak ellenére, hogy közeledik a hidegebb időszak, azért Csíkszeredában továbbra is zajlanak az út felújítások, sőt, ha információim nem csalnak, akkor két új utca felújításába is belekezdtek, mégpedig az igen kritikus Zsögödi negyedben. Hogy is állnak ezekkel az útfelújítási munkálatokkal?
Hát a Zsögödi negyed, az nem mondhattam én azt, hogy kritikus. A tény az, hogy a nem csíkszeredi hallgatók is értsék, és a csíkszeredi hallgatók elmélyüljenek ebben a történetben. Amikor 2004 júniusában megérkeztünk a Városházára, akkor terveket nem találtunk egyetlen egy kivételével, és ez volt a Székútjának valamilyen hevenyészett csatornázása, hogyha jól emlékszem, de ez is le volt járva, annon nem tudom, hogy hány éve, és nagyon sok olyan projekt volt a városban, amit még a rajonidékben terveztek bizonyos előjárók, és nem belőle semmi. És akkor az akkori Csíkszeredában 2004-et írtunk, akkor 2004 júniusát, a Zsögödi fertáj volt a leginkább kistaférünkhozott fertáj, ahol már volt a Zsögödi főutcán járda, tehát aszfaltozott járda, viszonylag az akkori időknek megfelelő útburkolat, és sorolhatnánk. És például a város másik kijárata, a taprocai fertáj és rész, ott járda sem volt, valami kőlapok voltak letéve helyenként, és azon jártak a derék taprocaiak beki a városból, úgyhogy az volt hagyományosan a város másik főutcája, ami Gyergyó vidékére vezetett, a Zsögödi meg ugye a Szentgyörgy fele volt a térségnek a főútja, az országútja, hogyha úgy tetszik, egy hagyományos kifejezés használva. Így aztán ott kezdtük el a történetet, ott nagyjából ma már, hogyha bárki elmegy Csíksomjóra, Csobotfalvára, akkor látja a bő 10 év utáni rendkívüli változást, Taprocán szintúgy, és akkor nyilván végére az maradt, ahol a legjobban állt relatíve a helyzet, így a Zsögödiek maradtak a végére. A történet második része az az, hogy sok a szélhámos kivitelező. A romániai közbeszerzés az nagyon jó, csak gyakorlatilag semmi jóra nem vezet, az a tény, hogy mindenből mindenkor a legolcsóbbat. Jönnek a szélhámosok, leverik az árat a békafeneke alá, bocsánat a kifejezését, és akkor vagy nem végzik el a munkát és belebuknak, erre is volt példa, vagy pedig csapnivaló minőségbe végzik el, tehát akkor is lehet tudni, amikor leszerződött, hogy ebből az összegből nem hogy minőségi, hanem még elfogadható munkát sem lehet végezni, és akkor mindenhol lopni kell, tehát ki kell lopni a betonból a cementet, ki kell lopni az aszfaltból az oda lévő anyagokat, tehát mindenhol, ahol nem látszik, ott csalni kell, lopni kell, és ez zajlik ma Romániában. Tehát sajnos, hogy ettől mondjuk a Zsögödi Nagy Imre utca sem mentes a egyik olyan kivitelezővel öltöztünk fel, ahol azért nem kicsi baj van, de hát ez van korábban, volt egy másik kivitelezőnk a Villanytelep utcán, az már romlik is meg 4 év után, akkor is tudtuk, mikor aláírtuk a szerződést, hogy ezek nem komoly emberek, ezekkel nem kéne leszerződni, de hát azok nyerték meg, ugye, hogyha nem, akkor visznek és rúgnak fenékbe. Tehát ez a mai világ. Így aztán én például annak sem örülök, és most a kérdés utolsó fejre válaszolok, hogy szeptember derekán, vagy szeptember végén adjuk ki két utcának Zsögödbe a kezdési rendeletét, két utca, amely 4 hónapra van leszerződve. És gyakorlatilag azt már most is látjuk, hogyha október, november, december, január nézzük, akkor biztos nem lesz 4 olyan hónap, ez a 4 hónap, amikor dolgozni lehet, és megfelelő szintű munkát lehet végezni. Tehát azt már most is tudjuk, hogy neki fognak, fel kell a munkát függeszteni, és aztán valamikor tavasszal dolgoznak tovább. Csak itt van egy másik történet, tehát én most a hivatalban azért harcolok a saját hivatalommal, hogy ezt a típusú kulcsot egyszer és mindenkorra tegyük el. Tehát mi most csináljuk meg a közbeszerzéseket, szerződjük le évvégig azt, amit jövőre meg akarunk csinálni, és tavasszal, február végén, március elején adjuk ki a kezdési parancsot, és olyan munkák legyenek, hogy 6-7 hónap alatt maximum lehessen befejezni, és legyen meg őszre. A baj csak az, hogy a világ huncut, a vállalkozó, az útépítő, a magasépítő, az dolgozik a főszezonban magánba, ahol esetleg jobban fizetnek, vagy másképp fizetnek, és akkor, amikor már a szezon vége fele van, akkor abban érdekel, hogy legyen valami ráadás munkája, így a szezon vége fele, meg a szezon elejére az önkormányzatokkal kapcsolatban, ahol jobban el lehet szórakozni velük. És így ez sokkal többbe kerül, sokkal rosszabb a minőség, és gyakorlatilag nem a fő szezonban, amikor legjobban lehetne haladni, dolgoznak nekünk, nem beszélve arról, hogyha elmegyek egy másik országba, azt látom, hogy éjjel is dolgoznak ezek a kivitelezők. Itt ezek a drága emberek, ha minden második szombaton dolgoznak, az már nagyon nagy dolog. Tehát nálunk itt mindenki sír, hogy nem megy a dolog, és így nincs, és úgy nincs, de azért el kell mondjam, drága szerkesztő úr, hogy a munkamorállal a székely útépítő és magasépítő cégek jelentős részén a menedzsmenttel és sok minden egyébben hatalmas baj van. Reméljük, hogy ezen lehet változtatni, de ahhoz, hogy változtassunk, nem csak mi, hanem az egész Romániában oda kell jussunk, hogy a félhámos vállalkozókat el kell kergessük a közszférebeli tenderek, kiírásokról. Tehát én már lassan azon vagyok, hogy akkor jó van, megjött ez a drága ember, szerződt, nem csinálta meg, sup neki, írjunk egy tiltást, és tegyük fel az egész rendszerbe, és mondjuk el, hogy X cég, bár székelyföldi cég, de ezeket kerüljétek, nem is beszélve, hogy milyen romani cégekkel öltöztünk fel, mondjuk a hőszigetelésnél. Tehát a tapasztalatok azok rendkívül rosszak, és ez a rendszer rendkívül rossz eredményekhez vezet.
Talán az emberek hozzáállásával is gond van, mert hogy a közelmúltban lakossági fórumot kellett tartani éppen abban a negyedben, amelyen ön külön bíztatta az ott lakókat, hogy igenis csatlakozzanak az ivóvíz és szennyvíz hálózathoz. Miért van ez a tartózkodás?
Ez egy másik tetem. A közszereplők sokat beszélnek, keveset mondanak, és azt is rossz irányba teszik. Évek óta hirdetem azt, hogy vízcsatorna beruházással maximum egyszer lehet választást nyerni, akkor, amikor még ugye, megcsináljuk gyerekek, csináljuk, kell, nagyon jó, mikor megvan a rendszer, az emberek rácsatlakoznak, rájönnek arra, hogy ami eddig ingyen volt a kútból, ugyan be kellett hozni vederrel, én is kölyökoromban nagyszüleimnél ezt csináltam, két nagy veder, hátra, elő, hátsó kerten átmenni, a zöldséges kertben volt a kút, két kaput kinyitani, nem volt egy egyszerű dolog, ha szökött a kakas, akkor még azzal is meg kellett ugye két vederrel a kézbe birkozni, úgyhogy ne lassogjon ki a víz, tehát ez egy életre szóló tapasztalat is volt egyben, ami az egyensúlyérzéket meg a veszélykezelést illeti már zsenger kölyök koromba, zárójel bezárva. Tehát most bevisszük az embereknek a vizet, a csatornát. Több mint egy euróért több méterét. Olyan háztartásokban, ez nem a szerelői eset elsősorban, hanem a vidéki esetek, ahol amúgy is készpénz hiánnyal szenvednek a háztartások, mert úgymond önellátóak, és viszonylag kis a készpénz báromlás, így aztán kis készpénz kiáramlás is csak alacsony szintű tud lenni, és azoktól az emberektől akarjuk, hogy kemény pénzé víz és csatorna legyen, mert erre ad pénzt az Európai Unió, és stb. Stb. Na, mi is ebben a csapdában részbe beleestük. A zsögödiek rég várták, hogy legyen csatornahálózat. Eddig is volt náluk, csak Schwarzba. Tehát Zsögödön eddig a lakosok egy része az esővíz csatornahálózatba csatlakoztatta bele, Feketén és az Élelpl alatt a rendszerét, és egy másik részének van úgymond Pöcegödre, de ha megnézed, hogy mindenkinek számlája van a kiszivattyúzásra, akkor arra jössz rá, hogy nem nagyon vannak szivattyúzási számlák, tehát ezek a Pöcegödre, ezek ilyen burkolt, elszivárogtató jelleget bíznak. Na hát ezt kellene, ezt akarjuk kiváltani, és ebbe különböző okokból kifolyólag nem mindenki partner. Azt is hozzá kell tenni, ez egy adott helyzetből következő gond, hogy a zsögödi fertály az alacsonyabban van, ami a tengerszint fölötti magasságot illeti, mint a derítőállomás. Tehát Zsögödön potenciális energiával összegyűjtjük ugye gravitáció mentén valahova a vizet, de aztán nyomó szivattyúkkal, egy nyomóvezetéken el kell jutassuk a derítőállomásra. Az emberekben ott van a kisördög, mondom, egy joggal van ott a kisördög, hogy jó, de hogyha elveszik a villanyt, van ugyan generátor minden ilyen nyomószivattyúnál, de hogyha az is meghibásodik, stb., akkor ne jön vissza a nyakunkra a teljes lé valamilyen formában. Tehát itt még óvatosak az emberek, és ezért kell biztatni őket. A mi oldalunkon pedig az a gond, hogy nekünk 85%-os csatlakozási mutatót kell produkálnunk nagyon gyorsan, felmutatunk nagyon gyorsan, mert amikor ebbe az Európai Uniós nagy projektbe beléptünk, nem csak a város, hanem a vidék nagy részével együtt a Halvíz Szolgáltató és a Hallgitavíz Egyesülete segítségével, akkor ezt vállaltuk a finanszírozási szerződésbe. Tehát ez a nagyjából 200 millió lejes történet, ami egy hatalmas összeg a városunknak a két éves költségvetése, amelyből víz csatorna lett Szentegyházán, vagy Eppefelcsíkon, vagy Csíkszereden a környező falvakban is, ez erről szól. Na de szerkesztő, még egy gondolatot engedje meg, hogyha így elmélyültünk ezekbe a kérdésekbe, tanultunk mi is az esetből. Tehát tanultunk az esetből, most nyitottuk meg, vagy igazából most zártuk le, egy fél évvel ezelőtt nyitottuk meg a második körét ennek a nagy regionális vízcsatorna bővítésnek, ami szintén EU-s alapokból zajlik, de az első ugye a 2007-13-as kiírásból, mert a második most az a 14-20-as kiírásból lesz finanszírozva. És itt már megokosodtunk olyan szempontból, hogy azt mondtuk, csak ott vezetünk vizet és csatornát, ahol igény van erre a lakosok részéről. De ezt az igényt nem úgy csináltuk, ahogy a látszalagos demokráciában, hogy szavazzunk gyerekek, mert ez egy vicc, aki azt mondja, hogy kérem szépen hány Volvo-ra volna igény vásárolni, és azt mondják 3000-re. Jó, de kifizetne 70 000 euróért Volvo, és azt mondják 3-ra. Tehát nagy különbség van, ugye a demokratikus kell nekem is ingyen, vagy kell nekem is térítés ellenében. Na, minden háztartást pénz kellett előzetesen letegyen, amiben az a pénz arra jó, hogy a telek határtól az fedezi a költségeket az udvaron keresztül a becsatlakozásig. És akkor most tudjuk, hogy komoly emberek kérték XYZ településen, XYZ utcába, hogy oda bővítsünk vizet, csatornát, mert letették előzetesen a nem kis összeget. Szerkesztő úr, körülbelül 1 millió legyűlt be Csíkszeredából és a csíki falvakból, ahol erre a lakosok igény mutattak, és akkor már 4-5 év múlva vagy mi, vagy más városvezetés, vagy mi, vagy más Hargitavíz Egyesület vezetés nem azzal fog küzdködni, hogy győzködje a falustársakat, városi polgárokat, a csatlakozók a rendszerre, hanem csak egyszerűen érvényesíti ezt az összeget, beköti mindenkinek a vizet a csatornát, és megy a dolog úgy, mint a karikacsapás.
Tisztelt polgármester úr, többször említette a pénz kérdését. Már ne haragudjon, de hát ugyebár pozitív költségvetés kiegészítés volt, minden hírcsatornán az ember az illetékesektől ezt hallotta. Önök mennyiben érezték ezt a pozitív költségvetés kiegészítést?
Nekünk rendkívül egyszerű helyzetünk, mert ugye mi a megyével nem vagyunk csókos barát viszonyban, így aztán tőlük az év elején is szinte semmi pénzt nem kaptunk visszaosztásnak, és évek óta engem mindenki is, mert egy autonomista, autonomia párti ember vagyok, nem csak hirdetem és éneklem ezt, hogy milyen jó volna, mint más sorstársaim, hanem a városnak úgy próbáljuk felépíteni a költségvetését, a városba a fejlesztéseket és sok minden egyebet, hogy a saját zsírunkba tudjunk megfelelő módon bővülni, fejlődni. Így egyrészt a városunknak, és ezt el kell mondani, mert Romániában nincs ilyen több város, megyeszékkel semmikét, egy láj hitele nincs a mai napig, és ameddig én vezetem, és a fennvaló segít ebben, nem is lesz. Ez nem csak az én érdemem, mert én csak 2004 júniusától rendezem így, de előttem dr. Csedő Csaba és csapata hasonlóan gondolkozott, tehát az örökségünk is jó, és ezt kell tovább vigyük. Másrészt pedig azért mi nálunk, mi adókat emeltünk például január 1-ével, tehát 2017-ben visszavittük egész pontosan, mert nem emeltünk adókat, csak amíg én állami gondozásba kerültem egy éjszakára, és aztán nem hagyták ugye több mint egy évet, hogy gyakoroljam a polgármesteri tisztségemet, és ezzel nem engem fosztottak meg, hanem Csíkszereda a választó polgáráit fosztották meg attól, hogy az általuk megválasztott polgármester vezesse a közösséget, de ebben az időszakban azért sok érdekes dolog történt, csak egyet mondok a szerkesztőnek, amiről kevés szó esett, és érdemes lenne beszélni, hogy holttesteket exhumáltak a hősök temetőből, valakik, akik pénzért ugye ezzel foglalkoztak, és Jasi mellé vitték el egy temetőbe őket, ami, hogyha én vagyok a polgármester, biztos, hogy ilyen típusú emlékezet gyalázásban nem tudtam volna társ lenni. De térjünk vissza a mi dolgainkhoz. Tehát előszeretettel az úgynevezett szekus interregnum alatt ezeket az adóinkat lecsökkentették, mert ennyihez értettek ők. Na, mi visszavittük az adókat január 1-től arra a szintre, amivel úgy gondoltuk, hogy finanszírozható még a város, és fenntartható módon fejlődni. Úgyhogy mi annyira, hogy a kormányzat pozitívan vagy negatívan befolyásolja, hogy alakítja a költségvetést, az annyira bennünket nem érint. Ami érintett ellenben, és erről megint kell beszélni, nem volt erről közbeszéd, csak gyors és rossz irányú cselekvés, hogy ugye egy bérinflációs folyamatban vagyunk, tehát a kormányzat mindenféle gazdasági indokoltság, teljesítmény, munkatermelékenység növekedés nélkül úgy döntött, hogy a közszférában dolgozóknak jelentősen megnyomja a bérét fölfele. Nyilván, hogy erre még gondolatot én hozzám, mielőtt azt hinné valaki, hogy egy kritikus megfogalmazás volt, ők látták azt, hogy a retorziós erők, a szekusok, az ügyészek és sorolhatnánk hatalmas fizetéseket kapnak. Tehát korábban azt kell tudni, hogy egy DNA-s ügyésznek 17-es ezer lej volt a fizetése, amikor az én fizetésem 3363 lej volt. Neki most is ugyanannyi, az enyém már fölment 9000 lejre, tehát még van ahova fejlődni, ami minket illet, és akkor ezt úgy oldották meg, hogy fölfele nyomták azoknak a fizetését, akik nagyon el voltak maradva a törvénybíróiktól, az ügyészektől, a szekus világ, tehát a szépszerzésben dolgozóktól és a rendőrökétől, tehát azoknak az erőknek, az erőszakszereteknek a képviselőjétől, akik különböző fő alatti dolgokkal sikerült a természetes egyensúlyát a bérjuttatásoknak megbontsák. Na, ez ellenben mindenkit fog érinteni, bennünket azért kevésbé, mert mi felelősen jártunk el, és mi úgy gazdálkodunk a közpénzzel, mint hogyha sajátunk lenne, de nem úgy, hogy hazavisszük, hanem úgy, hogy megbecsüljük és megnézzük, hogy mit mire költünk.
Ez az anyagi háttér, illetve hát a kormány ezen intézkedése a polgármesteri hivatal, illetve a hozzátartozó intézményekben dolgozók szempontjából mennyiben veszélyes leépítések tekintetében?
Ez egy rendkívül nehéz és nagyon átgondolandó feladvány. Egy normális világban élnénk, ahol magunkban vagyunk, akkor azt mondja az ember, hogy kérem szépen, itt 20%-os leépítést kell eszközölni, mert hogy volt egy 50%-os bérnövekedés, és akkor ennek a munkatermelékenységbe is meg kell mutatkoznia legalább részben, így aztán Katika vedd át Pirikének is a fél munkáját, Pista vedd át a másik felét, és Pirikének köszönjük meg. De ez sokkal nehezebb dolog, hogyha most a Pirike kérdését is megvizsgáljuk, mert mondjuk a hivatal szempontjából ez nagyon egyszerű és könnyen elmondható történet. Olyan, mint a 2x2. De a Pirikét is megvizsgáljuk, és azt látjuk, hogy a Székelyföldön az államnál többnyire román ajkúak dolgoznak, ráadásul úgy, hogy sokakat úgy hoznak ide közülük, még esetleg egy kicsi plusz pénzzel, ismerik, ugye például a rendőrségben létezik az úgynevezett Hargita és Kovászna pótléke, ami egy súlyosan diszkriminatív történet, és mindent elmondta arról, hogy a mi térségünket a román állam még ma is milyen módon szemléli, és hogy megszálló hatalomként viselkedik itt. De hát az állami, legyen az a prefektus intézmények, legyenek azok a dekoncentrált intézmények, nagyon jelentős részben a mi fajtánk, a székely itt született emberek nem kapnak ott lehetőséget. Na most ez a kicsit a Városházán másképp van, itt más volt a személyzeti politika, itt azért jó, hogyha mindenki tud magyarul, és ez természetes, hogyha mi leépítünk 20%-ot, tehát azt mondjuk, hogy 35 ember legyünk kevesebben, nem csak a Városház és Kultúrában, azt jelenti, hogy 35 székely embernek, csíkszerűen jó magyar embernek, 35 családnak veszélyeztetjük ugyanakkor a életét. Úgyhogy ez a leépítés, ez egyik út, a másik út az az, hogy szervezzük át rendkívül jelentősen a hivatalt. A kultúrát erősítsük meg, de a hivatalon belül, ne az intézményünkön keresztül, tehát ezek csak ötletek, az ügyfélfogadást is erősítsük meg, már léptünk ilyen tekintetben, ugye sokkal többet vagyunk hitva, mint korábban, hogy az emberek is érezzék, hogy a munkának van nagyobb hatékonysága, nagyobb nyitottsága feléjük, de ezt a feladványt én még mindig nem tudom, hogy fogjuk nyugvópontra vinni napközben, és amikor tehetem, ezen töprengek, éjszaka pedig álmomba jönnek mindig a nagy ötletek, én ilyen vagyok, akkor sok új ötlet felsejlik, de biztos jó tanács ebben nincs. Sokat kell mérlegelni, most adatokat gyűjtünk, beszélgetünk, amikor tehetjük az alpolgármesterekkel, másokkal, egyszerű kollégákkal is erre, hogy ők hogy látják, hogy csinálnak, mit csinálnának. Tény az, hogy új embereket nem nagyon fogunk felvenni, a lassan ugye nyugdíjazandó kollégákat pedig a mostani keretén belül próbáljuk pótolni. Ami ellenben hatalmas kihívás, hogy a szerkesztő is mindenki értse. A mi jegyzőnknek a szorzója, aki a város első embere, ugye a közgazdasági rendszeren belül, 5 és feles szorzó, ez jelenti, hogy 5500 lehet kap nettóba. Január 1-től az új bérrendszerrel a színészek szorzója 4,8-as, amire még rájön egy 1,24%-os régiség, hogyha az ember 20 évnél végebb van a pályán. Ez azt jelenti, hogy a színészek többet keresnek, mint a jegyző, ami nem természetes, és nem is finanszírozható meg a helyi költségvetésből. Tehát az, hogy meg tudunk mi fizetni 2500-2800-ra esetleg egy színészt, az rendben van, de nem tudunk megfizetni 5500-6000-re el egy színészt, mert ezt nem tudjuk kigazdálkodni. Ezeket a milliókat, amik erre szükségesek, nem tudjuk biztosítani. De ezzel így van Székelyföldre, és így lesz Sepp-Szentgyörgy is január 1-ét, így lesz Jegyőszent Miklós is. Tehát az egész önkormányzati kulturális világra hatalmas békjóként fog lecsapni, hatalmas giotinként fog lecsapni ez az új bérezési törvény, ami a kultúrát illeti, és mi próbálunk ennek is előre menni, tárgyalunk a Székelyföldvárosi Színház menedzserétől kezdve, aki régióbarátom, együtt biciklisztünk Strasbourgba 95-ben, van találkozott polgármesterről a Szentgyörgyekkel, Nagy Zoltánékkal, Gálfi polgármesterről, hogy Ergyó is, és Udvarhelyen, és próbáljuk megtalálni közösen a jó megoldást. Még csak egy gondolat, itt szerkesztő úr, ezúton is meg szeretném köszönni az udvarhelyi és a jegyvi polgármester kollégával, akikkel ugye látszólag nem vagyunk egy párt színeiben megválasztva, vagy egy mozgalom színeiben megválasztva, igazából egy mozgalom színeiben megválasztva mindjárt Székelyföldet szolgáljuk, de az önkormányzati új bérrácsok kidolgozásánál sokat egyeztettünk hárman, és nagyjából sikerült olyan szinten, olyan egyensúlyba belőni ezeket a konkrét tisztséghez kötött bérszinteket, ami úgy udvarhelyi, mint Szeredában, mint Gyergyóban fenntartható, és relatíva is egymáshoz korrekten viszonyulnak a gyergyói fizetések, a szeredaiak, illetve az udvarhelyiek.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Rádai Robert Kálmán, csíkszeredai polgármester úr, az előbb hangsúlyozta azt, hogy a jövőképről alkotott gondolatai azok álmában vagy éjszaka tisztázódnak. Na már most az elmúlt hétvégén volt egy rendezvénysorozat, amelyen parázsvita alakult ki a csíkszeredai, tehát Hargita megyei kórház jövőképével kapcsolatosan, és itt megint bebizonyosodott, hogy nincsenek igazán puszi viszonyban a megyei tanács vezetőségével, mert hogy Borbély Csabával eléggé heves vitába keveredtek e téma kapcsán. Na már most, ha nem hitel, akkor honnan lehet egészségügyi fejlesztésre, kórházfejlesztésre, mint egy 60-70 millió lejt összeszedni?
Tehát egyrészt ez a sajtónak a produktum, hogy ott bármilyen vita lett volna, semmilyen vita nem volt ezen a tanácskozáson. Felállt Borbély elnök úr, ugye, és mondott egy beszédet, következtem én mondtam egy beszédet, ennyi volt. A vita kifejezés az egészen másról szól, akiket ebben a formában tálaltak, azok vagy nem voltak ott, vagy nem tudják, hogy mit jelent a vita. Az elnök úrra pedig én nem is szeretnék puszipajtás viszonyban lenni, mert akkor mit mondana a feleségem, hogy egy férfi emberre vagyok én ilyen viszonyban. Amúgy azt kell tudni nekem, hogy az elnök úr az komám, tehát a családban marad minden ilyen történet. Nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy a megyei önkormányzat nem mostantól, hanem az egész folyamat során nem csak kihagyott bennünket, hanem az önkormányzat, a főépítész által megfogalmazott tanácsokat is semmibe vették a különböző fejlesztéseik során. Mi rég kitűztük célnak, hogy a kórház az egy helyen egységesen kell működjön. Az a tény, hogy ma a régi kórházban működnek bizonyos osztályok, hogy az egykori csíksomjai petroliális házba, ugye, ami egy szimbolikus épülete Csíkországnak, ott székelt a csíkszék vezetése egészen 1876-ig, amíg be nem költöztették a vármegyét, vármegyesítéskor a vezetést, és nem épült meg ez a vármegye háza. Egyébként akkor ők a Mikóvárba költöztek be, mert az volt az egyedül épület itt, ami Mikóvár egy részében, ami használható volt. Tehát ezt is onnan el kéne hozni a kett templomra, a székelyek, a katolikus emberek fent helyének a közvetlen közeléből. Ez lenne a természetes. és sokkal hatékonyabban tudna működni ez a kórház, hogyha egy helyen lenne. És mi felhívtuk a figyelmet az elnök úrnak, bocsánat, nem az elnök úrnak, hanem az elnök úr jött ide, az ő kollégáinak, hogy zsákutca, amivel azzal besétálnak, hogy kis pénzű, alacsony épületekkel próbálják az amúgy is ott helyszükében lévő fertájon a kórházfejlesztést megoldani. Ők akkor se hallgattak rá, ma se hallgattak rá. Csak egy gondolatot mondok még a szerkesztőnek, hogy értse, hogy mekkora zavar van, nem föltenül nálunk, hanem a megyénél. Három helyük van az igazgató tanácsba. Tehát a megye önkormányzati, ugye a kórház, három hely van az igazgató tanácsba, de fel sem merült a megyénél, mind mai napig az elmúlt sok év során senkiben, hogy azt mondja, a gyerekek, ne egy helyet azt a szeredai önkormányzat jelölje ki, mi aztán a további jelöljük, mint megyei ember, hogy ti is kapcsolódjatok be, legyetek benne ebbe az igazgató tanácsba, vegyetek részt, dolgozzunk együtt a kórház érdekében. Tehát ezek apró lépések, ide azért el kell jutni, nem nekünk, másoknak. Mi ezzel egyébként úgy vagyunk, hogy nekünk van elég bajunk, hogyha nem kérik a segítségünket, ha nem hallgatnak a véleményünkre, hogyha figyelmen kívül hagynak bennünket, hogyha átnéznek rajtunk, akkor mi nem kívánunk minden alkalommal beszélgetni erről. Ha nincs ez a konferencia, akkor nem fogalmazzuk meg nyilvánosan, mert ez, mondom még egyszer, nem a Rádúj Róbert Kálmány álláspontja volt az, ami ott elhangzott. Azt is el kell mondjam, hogy nekem közvetlenül vagy közvetlenül rengeteg orvos és egészségügyi ember gratulált azért, amit én ott elmondtam. Most nem arra gondolok, aki éppen a minisztérium tett oda, nem tudom, hogy milyen alapon a megyei egészségügy vezetőjének, tehát nem rá gondolok, hanem azok az emberekre, akik nap mint nap ott dolgoznak a kórházba és próbálnak teljesíteni. Tehát az én célom nem az volt, hogy nekem gratuláljanak, hogy milyen jól elmondtam a frankót. Az én célom ma is az, hogy a megyénél vegyék észre, hogy ez a kórház a városban van, és nem csak úgy vegyék észre, hogy a település táblán belül van, hanem Csíkszeredát partnerként be kell vonni ebbe a történetbe is. És nyilván, azt is elmondtam ezen a beszélgetésből, hogy mi hajlandóak vagyunk forrásokat mozgósítani a saját költségvetésünkből a városi kórház, a megyei sürgősségi kórház jobbá tételére, akkor, hogyha találkoznak a koncepcióink, tehát nem szétfaricskálni akarjuk a dolgokat, nem ide is teszünk valamit, oda is teszünk valamit, és amikor nagyobban próbálunk gondolkodni, akkor azt mondjuk, hogy nem tudunk, mert már ide leütöttünk kétszereket oda hármat, és azt nem lehet elmozdítani, és gyakorlatilag erről szólt a mi ajánlatunk, tehát soha nem volt ott vitáról, maximum arról volt szó, hogy nem talál a közvetlen jövőkép az elnök úrral, aki, ugye mi mindig hosszú távon gondolkodunk. Tehát nekünk nem fontos az, hogy most felavassunk valamit ezen a héten, jövő héten, két hét múlva, amúgy se szokásunk nekünk az avatgálás. Nekünk hosszú távú projektek kellenek, amelyek 30-50 éves távlatban is képesek működni. Így újítjuk fel a városba az utcákat, ezért van nagyon sok gyalogos övezet, ezért vannak kerékpárútak, ezért van puszódánk, amit csinált a város, és soroljuk, ezért újítjuk fel az iskoláinkat is úgy, hogy 30-50 évig legyenek rendben, ezt követően nem kivakoljuk, kimeszeljük két évre, és akkor a fejünkbe esik a mennyezet, Isten ments, hanem hosszú távon próbálunk dolgokat tenni. Ez többbe kerül, több időbe is kerül, de megvan neki a kisugárzása, és ma azért Csíkszeredán látszik ez a városvezetés és életfilozófia, azt gondolom, hogyha ezt nem lehetett tagadni és elvenni tőlünk.
Hogy vita van-e, vagy hogy hogyan zajlanak a háttérbeszélgetések, az részletkérdés. Egy biztos, hogy az elmúlt csütörtökön Csíkszeredában kezdődött Filmszereda székelyföldi mozgóképfesztivál hatalmas sikernek örvend. Szombatig tart, ugyebár a vetítések és a kulturális programoknak a sorozata. Nos, ezzel kapcsolatosan mi a konklúziója eddig, tisztelt polgármester úr?
Még messze vagyunk a konklúziótól. Valahol úgy vagyunk, mint mondjuk, ha nem biztos a legjobb hasonlat, kosármeccset vegyünk, ne egy futballt, mert ez a kosármérkőzés kulturáltabb, mint egy futballmérkőzés. Hát a félidőnél járunk nagyjából, és nehéz ugye egy félidei állás alapján lehet, persze vannak elemzők, ülnek a stúdióba, beszélgetnek, hogy mi volt jó, hogy mentek a távoli dobások, a középtávoli dobások, hogy dobták a büntető dobásokat, a kettő az egyezés, és a többi, maradva a kosárnál. Tehát itt is beszélhetünk arról, hogy az érdeklődés az, az elvárásoknak megfelelő. Jó néhány teltházas vetítés is volt, ami hatalmas, nagy dolog. A film kínálat azt gondolom, hogy az egymagában megsüvegelendő, és így, mint székelyföldi filmszemle, vagy székelyföldi filmfesztivál, nagyon-nagyon izmos, nagyon-nagyon szolid filmkínálat találunk szemben. És az eddig érdeklés, hogyha szám szerint akarom azt kifejezni, mert ezek a számok is megvannak, hogy 5 nap fesztivál, illetve a nyitónap, ugye, amikor egy filmet vetítettünk, a Brazilokat, ami erdélyi premier volt, a péntek, szombat, vasárnap, hétfő, kedd után 2251 fizető nézőnk volt a délutáni művészfilmekre, a nyitónap kivételével 3 filmet vetítettünk minden nap, tehát az összesen 15 film benne, Brazilokkal 16, és 844 gyerek volt a gyerekvetítéseken, amelyek minden nap 3-tól zajlottak összesen, több mint 3000 fizető néző volt eddig, 3095 szám szerint, és a jegyeladásból lévő bevételek, ugye ezt pontosan lehet követni, mert a bilete.ro oldalon keresztül is történik a jegyeladás, és a helyszínen adott jegyek is bevezetések kerülnek ebbe a rendszerbe, meghaladják a 41 ezer lejt. Ezek szép számok, de a jogdíjak azok meghaladják a 41 ezer lejt, tehát mi örülni fogunk, hogyha a végén a jegybevételek azok fedezni fogják a film jogdíjakat, és a jegyértékesítés költségeit, akkor már rendben vagyunk, és a költséget és támogatásból fedezzük a kiegészítő programokat, mert hál' Istennek abból is volt rengeteg. Az már, szerkesztő úr, nem áll, hogy szombaton vége lesz. Jelenteni szeretném önnek, és a Marosvásárhelyi Rádió minden kultúra film szerető hallgatójának, nem csak Szeredából, hanem Székelyföldről, mert mi elvárjuk őket a következő hétvégén, nagy szeretettel jöjjenek hozzánk, van interneten, lehet jegyet venni, helyet lehet venni, tehát garantáltan minden megvan. Jól lehet parkolni hétvégén Szeredában, ingyenes a parkolás nálunk, tehát jöjjenek és örüljenek a filmszeredának, hogy a fesztivál egy nappal meghosszabbítódott, tehát a záró nap helyett záró két nap lesz szombaton, 30-a követő október 1-e vasárnap is fesztiválnap lesz, és hogy teljes legyen a történet, két utófesztivál nap is követi vasárnapot, tehát hétfőn és kedden is lesznek vetítések, ugye a jó székely lakodalom az olyan, hogy van visszahívás. Hát a jó Székely Filmfesztivál az is olyan lesz, hogy lesz visszahívás, és ez lesz október 2 és október 3. Így aztán a filmfesztivál legnagyobb érdeklődésnek örvendő filmjei szombat, vasárnap, hétfőn és kedden ismételten megnézhetőek. Ez nem jelenti azt, hogy olyan filmek még nem lettek volna, amelyek korszakos filmek, csak az este vetített Leviafánt szeretném mondani a szerkesztő úrnak, ez egy 2011-es orosz film, és ez olyan ütős film, hogy amikor bemutatták 14-be, akkor az orosz kormány közleménybe, nem mondom, hogy elhatározott, hanem közleményt adott ki, amiben azt állította, hogy azért nem pont úgy van Oroszországban, hogy a film bemutatja, csak hogy értsük a lényeget, és engem rendkívüli módon a Tarkovsky féle hatalmas alkotásokra, például az Andrei Rublyovnak a nagyon vontatottnak tűnő ritmusára emlékeztett a film, és aztán a végén egy hatalmasat csattant három perc alatt, tehát egy rendkívüli játékfilm volt ez is. Tehát nagyon sok rendkívül színvonalas filmünk volt, korszakos film is többek között, például a Decsejeu, ugye azt először vetítettük itt, egy kis késéssel, de hát mi annak idején szerettük volna Tudor Gyurgyúval 2015 márciusában erről beszéltünk, hogy ez így legyen, és egy hónap se telt el, és én is Decsejeu lettem, mert jöttek ugye a simaszkosok, és elvittek állami gondozásba egy éjszakára, és aztán ezért késett ez a történet. Tehát ez az első bejelenteni való, de van egy másik is, hogyha úgy tetszik, ami rendkívül fontos lehet, nem csak nekünk, hanem a drága marosvásárhelyi barátainknak is. Az udvarhelyszéki, gyergyővidéki vagy háromszéki embereknek szintúgy a Kincsem című film az erdélyi premier előtti bemutató keretében szombaton 18 óra 15 perctől látható lesz Csíkszeredában a fesztivál, úgymond zárásaként, és ezt a filmet kétszer szándékozik vetíteni, egyszer szombaton, és egyszer vasárnap. Tehát aki meg akarja nézni elsőként Erdélyből, csak itt, csak nálunk, az szombaton 30-án, vasárnap 1-én jöjjön és örüljön együtt velünk a fesztiválnak. Amúgy emellett meg lehet nézni a hétvégén ismételten a Testőr és Lélektől című filmet, vagy éppen van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, rendkívül jó a mostani fiatalokról szóló filmet, amit ugye megnézzük mi is, akkor jobban értjük őket, és majd az utófesztivál keretén belül ismét látható Ernelláig Farkaséknál, ami egy teltházas vetítés lesz ma nálunk, minden jegy elfogyott, a Decseje út is ismét műsorra tűzzük, az Anyám és más futóbolondok a családból, amelyet már kétszer vetítettünk, először szinte teltházzal, másodszor a tegnap délután teltházzal, ismét látható lesz jövő kedden délután. És szeretnénk a nyitófilmet ismét az utolsó napon, tehát a utófesztivál keddi napján főfilmként bemutatni, a Brazilokat, ami egy rendkívül könnyednek tűnő, de nagyon komoly és mély film, hogy viszonyulunk a romákhoz, ugyebár, és a Soha véget nem érős című filmmel zárnánk az utófesztivált, jelezvén, hogy ez egy olyan fesztivál volt, amit szerettük volna, hogyha soha nem ér véget.
Csak gratulálni tudok, és külön köszönöm a kiegészítést, a teljesen friss információkat. Tehát erre a hétvégére Csíkszered a filmvetítés fővárosa lesz Székelyföldön. Tisztelt Rádi Róbert Kálmán, polgármester úr, még egyszer gratulálok, és köszönöm szépen önnek a beszélgetést.
Köszönjük a gratulációkat a szervezőstáb nevében is, és szeretettel várjuk önöket a Csíki moziba.